Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 119. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a 478. énekünket keressük meg. 478. énekünket énekeljük mindegyik versével, tehát mind a hat versével. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 6. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 6. részéből a 12. verstől a 16. versig. Lukács evangéliumának 6. részében a 12. verstől ezt olvassuk. És lőn azokban a napokban kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrat, előszólítá az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, kiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, aki Zélótésznek nevezteték, Júdást, a Jakab fiát, és Iskárióti Júdást, aki árulóvá is lőn. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek Ura, valljuk, hogy ülsz az Atyának jobbján, és uralkodsz az egész mindenség fölött. Minden, ami van a földtől az égig, minden a Te uralmad alatt áll, és így mi is, a mi életünk is, családjaink élete, a mi egész forgolódásunk ezen a földön, a munkahelyi dolgaink, az országos dolgaink, az egész világ sorsa, Úr Jézus Krisztus, valljuk, hogy nem emberi kezekben vagyunk, és van mindez, hanem végső soron a Te kezedben. Köszönjük Te néked, hogy nem is a sátán kezében vannak a mi dolgaink, hanem annál is hatalmasabbnak kezében, a Te dicsőséges kezedben. Köszönjük néked, hogy a Te kezed az átszegzett kéz és szerető kéz, és köszönjük néked, hogy egy szerető kézben van az egész mindenség, benne a mi kis porszemnyi életünk is. Szeretnénk most téged porszemként magasztalni, áldani és dicsőíteni, Urunk. Köszönjük néked, hogy Te vagy a mi megváltónk, Te vagy a mi üdvözítőnk, aki magadhoz vonzol bennünket újra meg újra, és köszönjük, hogy Te vagy, aki megtartasz, aki megőrzöl bennünket, hogy ott legyünk majd Te veled együtt az új égen és az új földön, amit teremtesz, melyben igazság lakozik, és állampolgárai legyünk az új ég és új föld dicsőséges állampolgárainak. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket most meghallani a Te szavadat, mint a mi Urunknak, megváltónknak szavát. Segíts, hogy érzékeny legyen a szívünk, és érzékeny legyen a lelkünk befogadni mindazt, amit Te akarsz nekünk mondani. Kérünk, hogy Te add, hogy az erőtlen, gyarló emberi szavakon keresztül a Te hatalmas ígéd érhessen el bennünket, és igazíthasson útba, vezethessen bennünket tovább földi életutunkon, zarándok utunkon. Légy áldott érte, hogy most itt együtt lehetünk a Te házadban, és magasztalhatunk, dicsőíthetünk Téged, Urunk. Kérünk, áld meg bennünket is, egyen-egyenként, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol Téged imádva és a Te szavadra várva gyűlnek ma össze az emberek. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a Te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetés előtt a 377. énekünknek az első versét. A 377. énekünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a káténknak mai napra eső részét.
Kedves gyülekezet, az elmúlt alkalommal az utolsó kérdés és arra adott válasz a hitvallásunkkal foglalkozott, és a következő kérdés is ezzel kapcsolatos most. Hány része van a hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atyaistenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiúistenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen Isten lény van, miért nevezett meg e 3-at, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a 3 megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten.
Most pedig hallgassuk meg, testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét, Máté evangéliumának 10. részéből, a 3. versből. A 12 apostol nevei pedig ezek: Jakab, az Alfeus fia. Nem olvasom föl újra mind a 12 nevet, most csak ezt az egyet, akivel ma találkozunk az apostolok arcképcsarnokában. Jakab, az Alfeus fia. Vele az utolsó 4-es csoporthoz érkezünk. Ugye a 12 tanítványt mondhatjuk így, hogy 3 4-es csoportba oszthatjuk. Hát az utolsó 4-es tagjai a Alfeus fia, Jakab, akiről ma lesz szó, aztán Simon, akit Zélótának neveznek, egy Júdás, de nem az Iskárióti, és az Iskárióti Júdás, ő a 4. Hát az Iskárióti Júdás kivételével ezek a Simon, a Zélóta, és a nem Iskárióti Júdás, és ez az Alfeus fia Jakab, ezek alig szerepelnek az Új Szövetségbe. Tehát alig-alig tudhatunk róluk valami biztosat. És amikor majd most sorra vesszük őket, bár a húsvét egy kicsit azt hiszem megakaszt bennünket most a tanítványok életének az elemzésében, de amikor sorra vesszük őket, látni fogjuk, hogy hát nehéz dolgunk van, mert szinte olyan helyzetben vagyunk, mint a kutatók, akik néhány ilyen kis csontdarabkából igyekeznek összeállítani egy egész állatot. Hát van néhány kis adatunk, aztán össze kéne állítanunk belőle egy embernek az arcképét, az életét, a jellemrajzát. Hát nem könnyű a dolgunk. Ma sincs könnyű dolgunk ezzel az Alfeus fia Jakabbal. De hát nézzük mégis az ő elmosódó arcképét, és keressük, hogy mire tanít általa minket mai napon a mi Urunk. Nos, először is úgy neveztem őt az első pontban, hogy a szürke Jakab. Ezt azért mondtam, vagy azért gondoltam, mert hogy tudnélik így nevezzem, mert az élete tényleg olyan, az életrajzi adatait tekintve olyan elmosódó előttünk, olyan szürke. Nagyon sok felesleges és bonyolult eszmefuttatás jelent meg az egyház történet folyamán ennek a Jakabnak a személyéről, és hát ennek a kiváltó ok az volt, hogy némely római katolikus teológusok igyekeztek mindenáron azt bizonyítani, hogy Szűz Máriának Jézuson kívül egyetlen egy gyereke sem volt, és így hát akarták bebizonyítani, hogy Mária az örökkön szűz, tehát Jézus születése előtt is szűz volt, meg az ő születése után is szűz maradt. Hát ebben a szövevényes és csak nem áttekinthetetlen feltételezéseknek a tömk elegétől hemzsegő dologban én a testvéreket nem kívánnám mostan bevezetni, hanem inkább arra koncentráljunk, hogy mi van a Bibliában. Hát a Bibliában úgy tűnik, hogy legalább öt Jakabbal találkozunk, amiből mindjárt majd négy lesz. De nézzük az ötöt. Először is találkozunk ugye a Zebedeus fia Jakabbal, Jánosnak a testvérével. Őtől lette meg Heródes Agrippa király. Róla már beszéltünk. Jézusnak is volt egy Jakab nevű féltestvére. Azért féltestvére, mert Jézusnak az apja ugye nem József volt, hanem ő Istentől fogantatott, az Isten lelkétől fogantatott, viszont Józsefnek és Máriának még a Biblia szerint voltak gyermekei. És a gyermekek között ott volt egy bizonyos Jakab nevű féltestvére is Jézusnak. Később azt olvassuk a Bibliában, hogy neki megjelenik Jézus külön is, és ő lett aztán, mármint hogy a feltámadása után, és utána ebből a testvéréből lesz a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője. Őt nevezték úgy, hogy az igaz Jakab, és őt végül 62-ben a zsidók megkövezték. Valószínűleg ő írhatta még a Jakab levelét is. De amikor Jézus itt járt a földön, akkor azt olvassuk, hogy a keresztre feszítés előtt az ő atya fiai sem hittek benne, vagyis az ő Adelfosz, az ő testvérei sem hittek benne. Hát elég egyértelműen mondja ezt az írás, tudjuk, tehát ez a második Jakab. Akkor volt egy harmadik Jakab, az a Júdásnak az apja volt. Nem az iskárióti Júdásnak, hanem a nem iskárióti Júdásnak, aki Jézus tanít. Ennek az apját is úgy hitták, hogy Jakab. Akkor volt egy olyan Jakab, akit úgy nevez a Biblia, hogy a kis Jakab. Van a gyülekezetünkben is egy kis Jakab, ott ül leghátul, de nem ő volt az, hanem a kis Jakab. Találkozunk vele Márk evangéliumának 15. részébe, ahol felsorolja az írás, hogy kik voltak ott Jézus keresztje körül, és azt olvassuk ott, hogy közöttük volt Mária Magdaléna és Mária a kis Jakabnak, és Józsénak anyja. Tehát volt egy kis Jakab is, így nevezték. És végül itt van ez a Jakab, az Alfeus fia. Ez már ugye öt Jakab. Jakab az Alfeus fia. Nos, a legtöbb bibliakutató testvérek azon a véleményen van, hogy az Alfeus fia Jakab és az előző kis Jakab az ugyanaz a személy. Ilyen kizárásos alapon következtetnek erre, így marad az öt Jakabból négy Jakab. Hát ezt mi is elfogadhatjuk, de voltak éppen meg kell állapítanunk tisztességesen, hogy azért ez 100%-ig bizonyítani, noha cáfolni se lehet. Nos, hogyha most egy kicsit így világosabban áll előttünk, hogy melyik Jakab lehetett ez a Jakabunk, ez az Alfeus fia, akkor azt biztosan lerögzíthetjük azért, hogy ennek a mi Jakabunknak az apját biztos, hogy Alfeusnak hívták. Biztos, hogy Alfeusnak hívták. Ami egy elég gyakori név volt, csak a név özönbe hadd hozzam most bele azt, hogy Máténak, akit Lévinek is hívtak, ugye az apját is úgy hívták, hogy Alfeus. Emiatt az volt is, aki azt feltételezte, hogy ez a mostani Jakabunk meg Máté testvérek voltak, de ezt aztán elvetették, mert erre semmiféle utalás nincsen. A testvéreket megnevezi a Biblia, ugye Péter, akinek a testvére András, és János, akinek a testvére Jakab, és azt nem mondja, hogy a Máténak meg a testvére volt ez a Jakab. Tehát ezt mondják a kutatók, hogy ez nem áll meg ez a feltételezés, de ez mégis most így van, hogy ennek a Jakabunknak az apját Alfeusnak hívták. De, mondom, a családjáról ezen túl 100%-kal más nem mondhatunk. Más nem mondhatunk. Lehet, hogy az anyja volt ez a Mária, ha úgy volt, és akkor volt ennek a Jakabnak egy testvére is, akit Józsénak hittak, de ezt már 100%-kal nem mondhatjuk. Ha ezt úgy átgondoljuk, testvérek, akkor végül oda jutunk ki, hogy hát ez a Jakab, Alfeus fia, hát ez egy igen szürke családból származik. Tehát erről a családról voltak éppen 100%-kal nem tudunk semmit mondani. Jézus tanítványai között többek is ilyenek voltak, egy-két kivételtől eltekintve. Ott voltak ugye kivételként az Zebedeus fiai, akik ismertebb és előkelőbb család voltak. Beszéltünk annak idején róla, hogy ők még a főpapi családdal is rokonságban állottak, és ott lehettek ezek a Zebedeus fiak is Jézus tanítványai között, de a Jézus többi tanítványa ilyen no-name családból származik, ha szabad így mondanom, ugye? Olyan névtelen család, olyan átlag család, olyan szürke család. Olyan csodálatos, testvérek, az, hogy Jézusnak a tanítványai között most látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik, de csak kevesen, akik előkelő, híresebb családból származnak, közismertebb családból származnak, de vannak egy csomóan olyanok, akik nem közismert, nem jelentős családokból jönnek. Úgy látszik, hogy Jézus nem a családi viszonyokra vagy családi hírnévre való tekintettel hívott el valakit a tanítványai közé, hanem hogyan? Az ő kegyelmessége, az ő szeretete szerint hívta el az embereket. Fölment a hegyre, imádkozott, beszélgetett az atyával, hogy ki legyen az, akit az őt követő nagy seregből kiválaszt magának. És az atya közölte vele, hogy kik azok. És Jézus elfogadta azokat. És szeretettel fogadta el ezeket a kiválasztottakat. Jézus tényleg nem a családi viszonyokra való tekintettel, vagy hírnévre való tekintettel, hanem kifejezetten az atyának az akaratára, kiválasztásra tekintettel, szeretettel fogadta el ezeket a tanítványokat magának, köztük ezt az Alfeus fia Jakabot is. Hát testvérek, ez olyan biztató a mi számunkra, mert ma is van egy csomó ember, akinek a családja, hogy így mondjam, tényleg híres, neves család, és többen ismerik őket, mint a szomszédok, de vannak olyan családok is, akiket tényleg csak a szomszédok ismernek, tehát olyan névtelenebb, szürkébb, kisebb családok. Most akkor ma is úgy van, testvéreim, hogy Jézus csak a híres családokból hív el, a közismert családokból hív el, vagy csak a nem annyira híres családokból, nem annyira közismert családokból hív el. Innen is, onnan is, testvérek. Olyan jó ez, hogy Jézus ma sem az embereknek ezt a családi hátterét nézi, hogy na te híres családból vagy, akkor gyere, és téged kiválasztalak, hogy legyél az enyém. Mert te biztos jobb vagy, mint a többiek. És nem is nézi, hogy te egy szürke családból származol, hát te nem kell lesz nekem. Jézusban nincs ilyesféle személyválogatás. Nincs ilyesféle. A mi szemünkbe, testvérek, a mi szívünkbe van ilyen személyválogatás, valljuk be, mert ha kiderül valakiről, hogy professzor, világhírű színész, nagy politikus, és akkor annak a családjából származik, vagy ha már kegyesek vagyunk, híres lelkész, és annak a családjából jön valaki, akkor már ezt egy kicsit úgy jobban odafigyelünk rá, kicsit udvariasabbak vagyunk vele, kicsit megpróbálunk úgy viselkedni, ahogy illik. És hogyha valakiről kiderül, hogy az egy olyan szürke családból, egyszerű családból származik, akkor ottan nem, azzal nem nagyon törődünk. Van bennünk ilyesféle személyválogatás, testvérek. De Jézusban nincs ilyesféle személyválogatás. Ő nem nézi az embereknek a személyét és a családi hátterét. Ő azt nézi, hogy ő szereti azt az embert. Családi háttértől függetlenül. Azt olvassuk a tanítványokkal kapcsolatban is, hogy Jézus szerette az övéit mindvégig, a keresztfának a haláláig szerette őket. Olyan csodálatos, testvérek, hogy ezeket a no-name családból származó embereket is, akinek tényleg a családjáról még annyit se tudunk, mint a mi saját családunkról, bár esetleg a szomszéd. Ő ezeket az embereket mindvégig szerette, és olyan jó, testvérek, hogy minket is, lehet, hogy ilyen no-name családból valók vagyunk, vagy származzunk akár nevesebb családból is, de Jézus szeretete az, ami bennünket, hogy így mondja, magához vonzott, és magánál tart. És nem számít neki az, hogy mi honnan jöttünk, kik közül származunk. Ő neki csak az számít, hogy ő szeret minket, szeretett minket már a keresztfának a haláláig. Lehet, hogy emberek megvetnek bennünket, vagy lenéznek, vagy átnéznek rajtunk. Lehet, hogy éppen nem, mert azt mondják, te nagy ember ez, híres ember, tudós ember, művelt ember, de az ilyen, vagy az olyan ember, mindegy, a lényeg az kell, hogy legyen nekünk, hogy Jézus szeret engem, szeretett a keresztfának alá, és megváltott engem. Nos, ez az első dolog, amit szerettem volna egy kicsit így a testvérek elé tárni, és akkor tovább lépnék arra a pontra, amit úgy neveztem, hogy a kis Jakab. Ha mégis igaz, testvérek, hogy Jakab, az Alfeus fia megegyezik a kis Jakabbal, mondom, amit 100%-ig azért nem lehet kizárni, akkor figyeljük meg ezt a jelzőt, ami Jakabnak a neve mellett szerepel. Jakab az Alfeus fia, a kis Jakab. Kis, kicsi, pici. Nos, ezek a jelzők, testvérek, sok információt hordoznak, ha igaz. Ma is ott van, hogy valakire ráragasztanak egy-egy ilyen jelzőt, tömén a rövidlábú Johnny, vagy Tökmag Jankó, vagy vannak ilyen. Tehát valami jelzőt ráragasztanak valakire, az általában valamit elmond az illetőről. Na most, hát ez a kis szó is egy kis jellemrajzot hordoz magában. Ezt a szót legtöbbször olyan esetben használták a bibliai időkben, hogyha valaki pici ember volt, alacsony ember volt. Arra azt mondták, kicsi, pici. De arra is használták, amikor valaki nagyon fiatal volt, nagyon ifjú volt. Arra is azt mondták, kicsi. Lehet, hogy ez az Alfeus fia Jakab alacsony ember is volt, meg lehet, hogy mindegyik másik tanítványán fiatalabb volt életkorát tekintve. Kicsi volt. De lehet, hogy ez a szó a befolyására vonatkozik. Ugye említettem a másik Jakabot, az Ebedeus fiát, aki tekintélyes ember volt, mert mondtam, ugye, hogy ismerettségben állt a főpappal is, előkelőbb családból, gazdagabb családból, nevesebb családból származott. Őnek egy kicsit nagyobb befolyása volt. Különben Jézushoz is egy picit közelebb állt az a másik Jakab, valamilyen oknál fogva. Ez a mi Jakabunk, az Alfeus fia nem rendelkezett ilyen referenciákkal. Ezért nevezhették őt kis Jakabnak. Kis Jakab. Nos, lehet, hogy mindez együtt igaz volt. Lehetséges, hogy úgy kell őt elgondolnunk, mint egy alacsony, egy fiatal, és egy csekélybefolyású, vagyis egy ilyen háttérbe húzódó szürke eminenciást, akinek éppen az ismertető jele a kicsisége, a picisége. Amolyan háttérszereplő lehet ez a Jakab, testvérek. Nem tudunk semmit a műveltségéről. Hogy buta volt, okos volt. Semmit nem tudunk róla. Nem kérdezett semmit Jézustól. Nem mond semmit Jézusnak, amivel elárulná magát. Semmi olyasmit nem tesz, amivel kiemelkedett volna a többiek közül. Se jót, se rosszat nem tesz. Nem olvassuk, hogy előtérbe akar kerülni. Ugye Péter ilyen volt, aki minden áron ott akart lenni mindjárt az első sorban. Nem mutatott ez a Jakab vezetői erényeket, nem keresett elismerést, dicsőséget sem ér el, de gyalázatba se keveredik bele, mint például ugyancsak Péter, aki háromszor elárulja Jézust. Tehát valami olyan furcsa ember ez, hogy semmi kiugró vagy említésre méltó dolog nem jut tudomásunkra vele kapcsolatban. Se pozitív, se negatív értelemben. Ugye elgondolkoztam, testvérek, hogy olyan, mint a legtöbb mai ember. De a legtöbb mai ember is ilyen, nem? Hogy se nem zseni, se nem börtöntöltelék. Valahogy úgy középen van olyan átlag ember. Olyan szürke eminenciás. Hát különös, hogy ez a Jakab, hogy hozzá visszatérjünk, mégis a 12 közé tartozott. Ilyen szürke háttérben maradó átlag emberként. Mégis a 12 közé tartozott, testvérek. A 12 között volt ilyen ember is. Volt ilyen ember is. És már mondtam az előbb, hogy azért lehetett ő ott, mert Jézus szerette őt. Jézus szerette ezt a háttérben maradó, visszahúzódó, mégis olyan kiegyensúlyozottan átlag ember Jakabot, az Alfeus fiát. Jézus szerette a kis Jakabot, és olvassuk a Bibliában, hogy Jézus őrizte az övéit. Azt mondja a főpap imádságában, hogy akiket nekem adtál, megőriztem őket. Jézus megőrizte ezt a kis szürke embert is. Azt mondja, senki ne vesszen el közülük, csak a kárhozat fia. A többit nem engedte elveszni. Ilyet Jézus kincsnek tekintette ezt a kis Jakabot is, és őrizte, mint a szeme fényét, testvérek. Olyan csodálatos, hogy ezt a kis átlag embert Jézus hogy magához öleli. Tanítgatja utána. Megengedi, hogy tanulja legyen ez az ő csodáinak, az ő nagy tetteinek. Formálta, alakította, kiképezte őt az apostoli szolgálatra. Felhatalmazta a nevének a hirdetésére. Kiküldte őt is a többiekkel együtt. Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A Szentlélek által őt is egy erőteljes ige hirdetővé formálta. Ő is cselekedhetett csodákat, apostoli jeleket, ahogy olvassuk a korintusi levélben, hogy az apostolok csodákat cselekedtek. Hát különös, testvérek, hogy ez az ember szinte, akit Jézus ebben a jelentéktelenségében magához ölel, ebben a szürke átlag emberségében magához ölel, egyszer csak mégis Jézussal járva és pünkösd után mégiscsak egy nagy emberré válik. Egy jelentős emberré válik. Mert Jézus tekintélyt ad neki, súlyt ad neki, testvérek. Mi aztán igazán sokat nem tudunk a pünkösd utáni Jakabról se. De az biztos, hogy a többiekkel együtt ő is egy jelentős személyisége lett a kereszténységnek. És kulcs szerepet játszott ő is a kereszténységnek, Jézus evangéliumának a terjesztésében. Látjuk, testvérek, hogy Jézus ennek a kis embernek nagy jelentőséget, nagy súlyt ad az idők folyamán. És így válik ez a kis ember a nagy Jézusra mutató emberré. Testvérek, ez ma is megtörténik, bizony megtörténik. Jézus kis átlag embereket szeretettel magához ölel, szürke eminenciásokat magához ölel, tanítgatja őket, vezetgeti őket, formálgatja őket, szent lelkével megerősíti őket, és jelentőséget ad nekik. Súlyt ad nekik, tekintélyt ad nekik. Ha engedelmeskednek neki bizalommal, ahogy ez a Jakab, az Alfeus fia, a kis Jakab. És az ilyen emberek azok ma is, testvérek, akik voltak épp eltűnnek, de mögöttük vagy általuk felragyoghat a Krisztus. Felragyog általuk a Krisztus. Ez adja a jelentőségüket, a súlyukat. Lehet, testvérek, hogy mi nem nagyon akarunk kicsik lenni, hanem mi saját magunkat akarjuk mindig nagyokká tenni. Figyeljétek meg, ugye középpontba akarunk kerülni. Azt akarjuk, hogy fölnézzenek ránk, hogy körülöttünk forogjon a család, a világ, az élet. Mi szeretnénk rivalda fénybe állni, mert nem akarunk kicsik lenni. Nem akarunk kicsik lenni, nem szeretnénk nyomaszt a kicsiség. Bánt minket, hogyha nem mi állunk a középpontban. Ki akarunk törni ebből az alacsonyságból. És mi akarunk ott feszíteni nagy büszkén a középen. Úgy olyanok vagyunk, mint a Simon mágus, akivel az apostolok cselekedetei könyvébe találkozunk, akiről azt olvasjuk, hogy magát nagynak állította. Magát valami nagynak állította. Mi is valami nagynak állítjuk ma, felfújjuk magunkat, dicsekszük minden, ami a kezünk ügyébe esik. A műveltségünkkel, a hívő élettapasztalatainkkal, a mit tudom én milyen kapcsolatainkkal. Dicsekszünk, és adminisztráljuk magunkat, és soroljuk a dicsőséges tetteinket, és emlékművet állítatunk magunknak, mert nem akarunk kicsik, jelentéktelenek és szürkék lenni. Félünk ettől a kicsiségtől. Magunknak akarunk nevet szerezni, ahogy a bábeli történetben olvassuk ugye az emberekről, hogy összegyűjtsük, mit mondtak? Szerezzünk nevet magunknak. Csináljunk tornyot, amelyiknek teteje az eget éri. Ilyenek vagyunk, testvérek. Itt van előttünk ez a kis ember, aki nem magát tette nagyjá, hanem akit Jézus tett jelentős emberré, súlyos emberré, azáltal, hogy a kezébe kerül. Testvérek, merjük már magunkat Jézus kezébe engedni kis emberként. Alacsony, idézőjelbetéve emberként. És engedjük már, hogy ő adjon nekünk súlyt és jelentőséget, és ő tegyen bennünket egy igazán rámutató életű emberré. Egy rámutató életű emberré, aki rámutatunk a munkahelyünkön azzal, amit csinálunk, azzal, ahogy csináljuk, azzal, ahogy beszélünk a családtagjainkkal, ahogy szeretjük őket, ahogy a szolgálatainkat elvégezzük. Engedjük, hogy Jézus egy ő rámutató emberré tegyen minket, és így tegyen minket naggyá. Ő a magukban felfúvalkodottakat szétszórja, elszéleszti, és az alázatosokat fölemeli. Látjátok ezt a Jakabot? Előfordulhat persze, hogy Jézus itt a földön nem fog bennünket fölemelni. Nem tesz bennünket dicsőséges emberek, és nem fog piedesztára állítani, és nem fog nekünk egy nagy nevet szerezni. Mint megtette ezt mondjuk Pál apostollal, vagy más jelentős követőivel, akiket így ismerünk. Nem mindenkivel teszi meg ezt az Úr. De az biztos, testvérek, hogy kis Jakab az Isten országában ott van, sőt a neve föl van írva a mennyei Jeruzsálem alapjára. Kell lennél nagyobb dicsőség. Annál nagyobb dicsőség, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy amikor eljövök az én országomban, ti együtt fogjátok velem ítélni Izrael 12 törzsét. A kis Jakab is, az Alfeus fia, az is. Milyen dicsőséget ad Jézus ennek az embernek a mennyben, az ő országában. Itt a földön lehet, hogy nem kapott nagy dicsőséget, de az ő országában nagy dicsősége lesz, és mindnyájan, ha ott leszünk, testvérek, látni fogjuk ezt a kis embert, akinek az Úr szerzett nevet, mert rámutatott. Testvéreim, nekünk azt gondolom az a feladatunk, hogy tudjunk Jézus mellett kicsik lenni. Nem mi magunk akarjuk előre törni, hanem engedjük, hogy ő tegyen minket valakivé, ha akar, itt a földön. És ha nem akar, azt is elfogadjuk. Akkor maradunk a szürke átlagemberségben. Csak ne akarjunk magunknak minden áron nevet szerezni. Bízzuk rá, hogy nevet szerezzen nekünk. Az biztos, hogy Jézus azt mondta, hogy vannak, akik itt a földön az elsők, a legnagyobbak, és mi lesz belőlük? A legutolsó. És vannak, akik a legutolsók, és lesznek belőlük a legelsők. Sokan vannak, akik az elsők, és lesznek az utolsók. Kevesen az utolsók, és sokan lesznek, illetve ők lesznek mégis az elsők. Merjünk ilyen értelemben kicsik lenni, testvérek. Persze, végezzük el szorgalmasan a munkánkat, tegyük becsületesen a hétköznapi dolgainkat, igyekezzünk az Úr dolgában hűségesen megállni, szolgálni őt, az imádságban, az igeolvasásban, a kegyességben igyekezzünk gyakorolni magunkat erősen, és törjünk a célra, igyekezzünk minél több embert megnyerni a Krisztusnak, és az ő nevét hirdetni, legyen bennünk ez a törekvés, de bízzuk rá a névszerzést Jézusra. Engedjük, hogy ő tegyen minket naggyá. Úgy is mondhatnám, testvérek, úgy eszembe jutott ez a kép, hogy valaki, ha odáll a nap elé, és nézzük, akkor egy idő után nem látjuk már az embert, mert a nap annyira elvakít bennünket. Valahogy így kéne nekünk, nem nagy emberként odaállni a nap elé, Jézus elé, hanem kis emberként odaállni, azt, aki lát minket, nem minket lásson, hadd olvadjunk bele a napba. A napot lássák rajtunk keresztül. Jézust lássák rajtunk. Vajon, testvérek, ha most valaki ránk néz a környezetünkbe, akkor vajon Jézust fogja rajtunk keresztül látni? Jézust látja rajtam keresztül? Vagy engem lát? Ki oda tornyosulok Jézus elé, mert én vagyok a nagy, és nem engedem, hogy a nálamnál nagyobbat lássák. Megpróbálom eltakarni. Hát Isten segítsen minket arra, hogy tudjunk Jézus előtt eltűnni és kicsikké válni, hogy ő legyen nagy, és majd ő nevet szerez nekünk is, ha eljön az ideje. De lépjünk tovább, testvérek, mert lássuk meg még Jakabnak, Alfeus fiának az áldozatkészségét is. Jakab, Alfeus fia, áldozatkész ember. Egyszer Péter azt mondta a többiek nevében Jézusnak, hogy íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Íme mi mindent elhagytunk, házokat, birtokukat, vagyonkájukat, családjukat, barátaikat, mindezt elhagyták Jézusért, így volt igaz. És ha ez igaz volt minnyájukra, mert mindezt tettük, mondja Péter, akkor ez bizonyára igaz volt kis Jakabra is. Ez volt a kis Jakab nagy tette. Amikor Jézus hívására, a nagy Jézus hívására elhagyta az ő dolgait. Mindent elhagyott Jézusért, ő is. Ez egy nagyon, nagyon nehéz lépés, testvérek. Egyszer talán már beszéltünk róla, de most újra úgy elém jött ez a dolog, hogy milyen nagy lépés ez. Milyen nehéz lépés mindent elhagyni. Mindent feláldozni Jézusért. Úgy látunk néha olyan riportokat a filmben, a tévében, amikor 56-ban külföldre menekülő emberek nyilatkoznak. A megtorlások, a halál elől menekültek el, és kellett, hogy szinte üres kézzel menjenek el ebből az országból. Üres kézzel. Milyen dolog, belegondoltunk ebbe, testvérek? Üres kézzel elmenni. Itt voltak talán évek, évtizedek óta. Bizonyos életkörülményeket kialakítottak. Bejáródott az életkörük. Hogy hova jártak boltba. Ismerték őket. A faluban ismerték őket. Tudták, melyik föld az övéké. Tudták, hogy dolgoznak. Ismerték ők is a szomszédaikat. Megvoltak a kialakult otthoni szokásaik, a családi kapcsolataik, amik évtizedekre, vagy talán évszázadokra is visszanyúltak itt-ott. És megvolt az egész életüknek a rendje, a ritmusa. És akkor egyszer csak ebből az egészből ki kellett lépniük, és menteni kellett az irhájukat, és el kellett menniük egy üres kézzel, üres zsebbel, egy ismeretlen nép körébe, maguk se tudták sokszor, hogy hol fognak végül kikötni, elhagyva a szülőföldet, a népüket, a nyelvüket, a kultúrájukat, sokszor a szüleiket, testvéreiket, volt, aki ott kellett, hogy hagyja a saját családját, a feleségét, férjét, gyerekeit, az elért eredményét, mindent, és abszolút újat kezdeni valahol, idegen földön, ahol nincsenek gyökerek. Testvérek, valami hasonló dolog ez, hogy ezek a tanítványok is mindent elhagytak, hogy kövessék. Így érezzük, és lássuk-e mögött a mindent mögött, ezt a sok mindent. Mindent elhagytunk, érted Jézus. Kis Jakab is Jézusért hagyott el mindent. Mindent kárnak és szemétnek ítélt, vagy legalábbis félre tudott tenni Jézusért. Ez áldozat, testvérek. Azt mondom, hogy ez áldozat. Nem tudta volna megtenni Kis Jakab se, meg a többiek se, de Kis Jakab se, hogyha nem látják Jézusnak a nagyságát, Jézusnak az erejét, Jézus hatalmát, Jézus szeretetét, Jézus dicsőségét. Abban valami olyasmit láttak meg ezek az emberek, testvérek, mert Jézus megmutatta nekik, amiért érdemes volt mindent elhagyni. Jézus hatalmasabb volt mindennél, amit ott hagytak. Testvérek, mi is így kezdünk Jézus követésébe, hogy Jézus megmutatja nekünk az ő nagyságát, az ő dicsőségét, az ő irántunk való mérhetetlen szeretetét, amit a kereszten mutatott, meg a halálában mutatott, meg leginkább. Megmutatja nekünk a hatalmát is abban, ahogy föltámad a halálból. Előttünk áll, mint egy számunkra felfoghatatlanul dicsőséges személy, a világ mindenségnek a vezetője. Megmutatkozik nekünk, leleplezi magát nekünk, és azt mondja, te gyere utánam, kövessél engem, ne törődj vele, ki voltál, mit van. Az hadd jöjjön mindez utánam. Én akarok lenni az első az életedben. Nem a pénzed, nem a családod, nem önmagad, nem a karriered. Én mindezt add fel, értem. Én hadd legyek az első. És az kezdi Jézust követni igazán. Az lesz a szó igaz értelmében keresztjén, testvérek, aki eldönti ezt. Jézusért, én, a családom, a karrierem, a pénzem, az érvényesülésem, csak a második, harmadik, ötödik, huszadik. Ő az első. Ő az első. Ha úgy tetszik, áldozatot hozok érte. Ez a kis Jakab, Alfeus fia, miután meghozta ezt a döntést, hű maradt Jézushoz. Egész végig ott van Jézus mellett. Persze, amikor ott a Getsemánéba történnek a dolgok, ő is elszalad. Azért ő se különb a többieknél. De aztán utána, amikor Jézust megölik, már ott van a többiekkel együtt a házban. Amikor Jézus föltámad, ott van a többiekkel a házban. Amikor várják az Úr Jézus mennybemenetele után az atyának ígéretét, a szent lelket, akkor ott van a házban, Jeruzsálemben. És utána ott van a kiküldöttek között, az ige hirdetők között. Hű volt Jézushoz, és utána ott van, szinte ez is 100% a vértanúk között. Ellentmondásosak a híradások az ő élet útjának a végéről. Van, aki szerint itt, van, aki szerint ott, van, aki szerint így, van, aki szerint úgy ölték meg, ebbe se kívánok most belemenni. A lényeg azonban megegyezik, hogy ő is vértanú lett. Vagyis ez az ember nem csak mindent hagyott ott Jézusért, hanem még az életét is ott hagyta Jézusért. Az életét is letette Jézusért. Testvérek, ez megint olyan dolog, amiből jó lenne belegondolnunk, testvérek. Az életét is letette Jézusért. Hát hogy lehet ez? Többieknél is emlegettük ezt, de átmentünk ezen a dolgon, átsiklottunk eddig. Az életüket letették Jézusért. Óriási dolog, testvérek. Mi elgondolkozhatunk azon, hogy mi milyen áldozatra voltunk eddigi életünk során készek az Úr Jézusért. Elgondolkozhatunk rajta, testvérek. Én magam is elgondolkozhatok rajta. El is kell rajta gondolkoznom, hogy vajon azért a Jézusért, aki akkora áldozatot hozott az én üdvösségemért, a mi üdvösségünkért, a tiedért, te milyen áldozatot hoztál érte? Mondjuk, milyen áldozatot hoztál a pihenő idődből, vagy az anyagi javaidból, vagy az erődből, a fiatalos lendületeidből, az ötleteidből, a lényednek hanyad részét áldoztad Jézusnak? Kész voltál az oltára tenni az ifjonti terveidet, vagy álmaidat, a jólétedet, a kényelmedet? Hát nem tudom, mindenki magába vizsgálja meg ezt. És utána kezdjen gondolkozni azon, hogy az életem, föl tudnám én Jézusért áldozni, ha kérné. De nem fogja kérni. Jézus az élet föláldozását nem kéri mindenkitől. Ábrahámtól se kérte rögtön az útja elején a fia föláldozását, csak az útja végén. Arra ő érett meg valakit, ő visz olyan állapotba, ő juttat olyan állapotba valakit, hogy attól az embertől már az életét is elkérhesse. Ez nagy dolog, testvérek. De nem juthat oda valaki, hogy az életemet is Jézusnak áldozom, hogyha előtte még a sokkal kisebb áldozatokra se vagyok képes. Nem lehet, testvérek. Nem lehet, hogy én majd vértanú leszek. Vértanú leszek. Oda tolom magamat. Én vértanú akarok lenni. Nem lehetsz vértanú. Az kiváltság. Az kiváltság. Ha előbb talán rájöttél arra, hogy a kis dologban, amiben az Úr kér, hogy abban milyen áldozatot kéne hoznod, majd abban hű leszel. Majd akkor kér az Úr tőled többet is, nagyobb áldozatot is. És aztán majd lehet, hogy megérsz a végére arra, hogy az életedet is elkérhesse, mert tudja, hogy azt is odaadnád érte. De erre meg kell érni, és az útot elől kezdődik azzal, hogy elhagyok érte ezt is, azt is, amazt is. Lemondok erről is, arról is, érte. Mindig ez érte, nem értem, nem is a másikért, nem a gyülekezetért, nem az egyházért. Érte. Testvérek, ez az ember, Jakab, úgy látszik, Jézus kezében megérett arra. Mert áldozatokat hozott egymás után. Nem azt nézte, hogy majd én is az életemet adom érte, hanem azt nézte, hogy most, ma mit kell áldoznom Jézusnak. És ma, és holnap majd nézem azt, hogy akkor mit kér tőlem, és azt áldozom neki. Azt heszem félre, érte. És akkor egyszer csak oda jutott, hogy Jézus azt mond neki, az életedet kérem. Lehet, hogy agyonverték. Lehet, hogy elégették, nem tudjuk. Lehet, hogy karddal döfték át, nem tudjuk. De eljött a pillanat, amikor az Úr azt mondta, most már kérem az életedet. Én adtam érted az életemet, most már te is add nekem az életemet. És Jakab azt mondta, igen, természetesen. Ez a legtermészetesebb dolog, az utolsó áldozat. Testvérek, hol vagyunk mi az áldozatkészséggel? Hogy állunk mi ezzel? Hát itt van előttünk egy ember, aki olyan szürke volt, és kicsi volt, és mégis áldozatkész ember volt. Még biztos találkozunk vele. Hagyja meg nekünk az Úr, hogy mi is merjünk ilyen szürkék lenni, vagy tudjunk ilyen szürkék lenni, tudjunk kicsik is lenni. És engedjük, hogy az Úr Jézus áldozatkész hívő gyermekeivé faragjon és formáljon bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked most azt, hogy te vagy a legnagyobb, a legdicsőségesebb személy a mindenségben, és hogy ezt a Bibliából mi velünk tudatod, mi tudhatjuk és hihetjük ezt. Urunk, segíts, hogy tényleg tudjuk és tényleg higgyük ezt. Hadd lássuk, hogy te minden áldozatot megérsz. Segíts, hogy mindent félre tudjunk tenni, érted, a te személyedért, a te dicsőséges alakodért, Urunk. Hadd legyen minden csak a második, a harmadik és ki tudja hanyadik. Az első, minden napon és mindenben az első, te legyél. Segíts érted áldozatot hozni, segíts arra is, Urunk, bennünket, hogy kicsik tudjunk lenni, alázatosan tudjunk veled járni. És ha nem akarsz nekünk nevet szerezni itt a földön, akkor ne szerezz nevet. De ha azt akarsz szerezni, szerezz nekünk nevet. Csak védj minket magadhoz, hogy a te országodban egyszer veled lehessünk, mint olyan emberek, akik nem eltakartak téged, hanem akik rád mutattak itt a földön. És Urunk, köszönjük néked, hogy a te szereteted nagy, és érthetetlen, és örök a kis, a szürke családokból származó emberek iránt, ugyanúgy, mint a nagy, híres családokból származó emberek iránt. Köszönjük néked, hogy ez a szeretet az, ami átölel mindnyájunkat, amivel magad után vonzol, amivel formálsz minket, amivel fölhatalmazol a szolgálatra, amivel velünk vagy. Légy áldott a te megérdemelhetetlen és kiérdemelhetetlen szeretetedért, amivel mindnyájunk iránt vagy, családi hátterünktől függetlenül. Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy rád bízhassuk magunkat most is, hadd legyünk a te hűséges követőid, egyszerű gyermekeid ebben a mai világban is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most a mi gyülekezetünket, kérünk, hogy áldj meg egyen-egyenként mindnyájunkat, Urunk, tekints gyermekeinkre, és vondd őket magadhoz, tekints a mi idős testvéreinkre, akik talán beteg ágyon, kórházakban vannak. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk szereteteddel, kegyelmeddel, és karold át őket. Kérünk azokért, akik egyedül vannak az otthonukban, magányosak, hadd éljék át a te közelségedet, azt, hogy te vagy a társuk, veled beszélgethetnek, és te is szólsz hozzájuk. Segítsd őket is, hogy a te jelenlétedben lehessenek mindenkor. Kérünk azokért, akik munkahelyeken vannak, dolgoznak. Kérünk, adj nekik bölcsességet és erőt a munkához. Add, hogy a te dicsőségedre tudjanak elvégezni mindent, amit elvégezhetnek. Kérünk téged a munkanélküliekért, hogy gondoskodj róluk és családjaikról, és adj nekik jó munkát, megélhetést, kenyeret. Kérünk téged a mi nemzetünkért, Urunk, hogy tekints erre az istentelenségbe süllyedő népre, és vondd magadhoz sokaknak a szívét. Állítsd meg ezen a lejtőn a mi népünket, ami rajta van, és add, hogy felé tudjon fordulni, ha így kedves előtted. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő héten megtartjuk Isten segedelmével gyülekezeti alkalmainkat a megszokott időben. Hirdetem, hogy esküvő lesz április 7-én Kübekházán 16 órakor dr. Csap László és Havasi Ágnes. Isten áldását kérik házasságkötésükre. Hirdetem a testvéreknek, hogy március 31-én presbiteri képzés lesz a Kálvin téren, a presbiter testvéreket szeretettel hívják és várják oda. A meghívó és a program ki van téve a presbiteri hirdető táblára. Végül hirdetem a nagysolymosi utunkat, amint tudják a testvérek áprilisba mennénk, a testvérgyülekezetünket meglátogatni. Kim van tőle most jobb oldalra esik a jelentkezési ív. aki szeretne jönni, kérem, hogy minél előbb iratkozzon föl, nevét, elérhetőségét, és azt is, hogy esetleg tud-e autót hozni, vagy nem. Tehát már vagyunk egy páran, de kérem, hogy aki még úgy dönt, hogy szeretne jönni, szívesen ott lenne, akkor minél előbb jelentkezzen, hogy tudjuk tervezni az utat, és az ottaniak is tudjanak készülni, mennyi szállást kell rezerválniuk, és kik azok, akik tudnak minket fogadni, hadd döntsék el ők is jó időben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 399. énekünket énekeljük a kijelölt verseivel. 399. Az első három versét énekeljük, valamint a 9-től 11. verseket. A 399. énekünk első verse így kezdődik. Ím hol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben, néked engednem. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk majd el.
Oh,
áldás békesség.